Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, ahogy megszokhatták, Péli Csaba, köszöntelek szeretettel.
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat. Ugye mindig egy idézettel kezdünk, de most az idézet előtt egy kis rejtvényt szeretnék neked föladni. Ki tudod-e találni a névből, hogy milyen származású az, akitől az idézetet hoztam? Az úriembert úgy hívják, hogy Orlando Aloysius Batista.
Spanyol.
Kanadai.
Portugálra tippeltem volna még.
Kanadai-amerikai kémikus író, tehát Orlando Aloysius Batista, értékesebb örökséget nem hagyhat gyermekeire a szülő, mintha minden nap áldoz rájuk pár percet. Tehát ahhoz képest, hogy egy kémikus mondta, nem is gondolnánk, mert azért legalább őszintén én például egy kémikus sokkal inkább el tudok képzelni abban, hogy bennül a kis laborjában és kotyvaszt, mint hogy abban gondolkodik. És ezzel most minden kémikustól ezúton is elnézés, semmi pejoratív dolog, csak egyszerűen az, hogy sokkal inkább azt gondolná az ember, hogy egy kémikus a különféle kapcsolatokon és egyebeken gondolkodik a molekulák között, mint azon, hogy a családon belüli kapcsolatok mennyire fontosak. Hát ugye egyrészt fog ez az idézetünk valamilyen módon kapcsolódni majd az egyik játékunkhoz a mai napon. Másrészt pedig egy picit így elkalandoznék, mert épp a múltkor merült föl ez, hogy most már ugye 700x játék van a polcon, már jóval 700 fölött, és többen kérdezik már azt, hogy mikor lesz elég. Tehát mikor van az, hogy na most már innentől kezdve nem. És igazából, tehát azt mondom, hogy körülbelül most kezdem elérni azt a szintet, hogy már tényleg nagyon-nagyon megválogatom. Sokszor azt mondják, hogy ez még mindig nem látszik, hogy én nagyon válogatnék, és még mindig viszonylag gyors tempóban érkeznek az új játékok, de azért most már sokkal jobban megválogatom a játékoknál a vásárlást, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt is akár. Viszont én mindig azt szoktam mondani, hogy ott van ez a 700 egy néhány játék, és hát ugye azt többször elmondtam már, hogy a lányom is ugye a társasjáték témában dolgozik is, tehát ő az egyik kiadónál dolgozik, illetve hát a fiamat is azért elég rendesen sikerült megfertőzni a társasjátékok szeretetével. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy most így nálam ez a gyűjtemény nagynak tűnik. De ha abban gondolkodom, hogy ez mondjuk nem egy olyan gyűjtemény, mint mondjuk egy DVD gyűjtemény, mert volt olyanom is jó pár évvel ezelőtt, és hát ugye egy idő után ezek úgy eltűntek. Tehát most már nem is gyűjtögettem, tehát egy idő után én szétosztogattam a diákjaim meg az ismerősök között, aki még nézett DVD-t, annak mondtam, hogy vidd nyugodtan, teljesen ingyen és bérmentve, tehát pénzt sem kértem érte egyszerűen, mert nem volt már értéke a polcon. Viszont én azt gondolom, hogy a társas játékok azok 5, 10, 20, 30, 40, 50 év múlva is lehetnek jó szórakozások egy-egy családnak. Tehát igazából ilyenkor én mindig azt szoktam egy picit gondolni, hogy azért ez a gyűjtemény, ez nem fog megállni ott, amikor az én életemnek vége lesz, és valahol az örökség az ezen a részen is meg fog nyilvánulni. Hát aztán bízom benne, hogy a két gyerek majdnem fog komoly örökösödési háborút indítani.
Mert mindegyik szereti a társasjátékokat.
Így van, de hogy kié melyik legyen esetleg.
Hát mert meccset játszanak, egy társasjátékon eldöntik, aki nyer, azért lesz a valamelyik.
Tehát azt gondolom, hogy amikor itt gyűjteményekről beszélünk, akkor a társasjátékok az sokkal inkább ugyanúgy, ahogy a könyvek is. Hogy az lehet, hogy fölkerül a polcra, és lehet, hogy csak mondjuk egy rejtőponyba. És mondjuk biztos, hogy amikor ezt Rejtő Jenő megírta, és kis fillérekért ponyva regényként ezt megvásárolták az emberek, akkor senki nem gondolta azt, hogy na ezt majd a fiam, meg az unokám, meg ezt elolvasták, föltették a polcra, és ott úgy szétment. De hogy ma már én azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk egy rejtőgyűjteményt otthon tart, az egy igazi olyan családi erekje tud lenni, ami egyrészt a családi hétköznapokat, ünnepeket is meg tudja szépen színesíteni azzal, hogy mondjuk idézünk azt, hogy van egy kés a hátában az úriembernek, és az éppen gyöngyház markolatú.
Hol lehet ez? Ja, itt van a hátamban, de nem adnám oda, mert akkor elvérzek, ez egy klasszikus.
Olyan zseniális pillanatokat adnak a könyvek is, és én azt gondolom, hogy a társasjátékok is olyan pillanatokat adhatnak egy családnak, egy házasságnak.
Együttlétnek.
Így van, hogy azért ez nem csak ennyiről szól, mint mondjuk egy filmnél, vagy bárminél, hogy beültünk a moziba, megnézzük. Aztán lehet, hogy lesz egy olyan film, amit sokáig emlegetünk, de azért viszonylag kevés szokott az ilyen lenni. Na, úgyhogy ennyit az örökösödésről, az örökségről, meg majd az utánam jövő örökösödési háborúról. És akkor jöjjön a mai YouTube csatornánk, amivel megvallom őszintén, hogy én be is fejezném a magyar YouTube csatornák listáját. Én 12 csatornát szedtem össze, amit én is követek, és azt gondolom, hogy érdemes őket figyelemmel kísérni. Viszont azt tudni kell, hogy sokkal több van. Tehát, hogyha rákeres az ember az interneten, akkor rengeteg csatornát találhat még. És nem mondom azt egyikről sem, hogy rosszabb vagy jobb, mint azok, amiket én megemlítettem, de nekem ez volt az a 12 csatorna, ami általában ad valami olyan pluszt, ami miatt én ezeknél azért meg szoktam nézni a különféle videó megjelenéseket. De mondom, ez mellett rengeteg olyan van, ahol nagyon jó szabálymagyarázó videók vannak, illetve jó néhány olyan YouTube csatornát nem hoztam, ami ma már nem aktív. Viszont ugye a YouTube az nem felejt, tehát az internetet szoktuk mondani, hogy az internet soha nem felejt, tehát a YouTube-on is ott vannak azok a 2-3-4 éve befejeződött csatornák is, amiknek rengeteg olyan videójuk fönt van, ami szintén hasznos lehet, tehát azért ezekre is érdemes rákeresni. Úgyhogy így zárnám le ezt a 12-es sort, és az utolsó csatornánk stílusosan, ha már társasjátékokról beszélünk, akkor az utolsó csatornánk neve az, hogy Dobókocka. A Dobókocka csatorna Szauer István csatornája, ő egy társasjáték szerző, többek között ő készítette a Kockahegyen is túl, vagy az Időfutár című kártyajátékot is. Az ő csatornáján én azt szeretem nagyon, hogy egyrészt egy nagyon eredeti stílusban adja elő a véleményét, mindig hoz prót és kontrát, tehát soha nincs az, hogy ebből csak a jót elmondom, és akkor rosszra meg jöjjön rá az, aki majd kipróbálja. És ez mellett, amit én nagyon-nagyon szeretek ebben a csatornában, hogy nem a mainstreamet hozza. Ugye nagyon sok olyan csatorna van, ami megjelent egy játék, és hú, hát akkor azt be kell dobni, mert hát benne vagyunk most épp a fősodorban, tehát bennünket néznek, ez miatt kell egy bemutatót készíteni. Pistinél ilyen kényszer nincs, ezen a csatornán láthattunk már 8 éve megjelent Carcassonne játéktól kezdve mindenféle bemutatókat, tehát igazi régiségek is előkerülnek néha, és mondom, nagyon érdekes az, hogy Pisti egy nagyon extra megközelítés, tehát egy felépítése van az egész bemutatójának, mindig először elmondja a játékról, hogy mit érdemes tudni, mik a főbb szabályok nagy vonalakban, de nem szabálymagyarázó videót kapunk tőle, és akkor ezek után elmondja, hogy kinek tetszhet, illetve kinek nem tetszhet ez a játék. Tehát nagyon klasszul összeszedi azt is, hogy ha például én azt mondom, hogy nem vagyok kíváncsi a véleményére, vagy nem akarom végighallgatni a véleményét, akkor eltekerek oda, hogy kinek tetszhet és kinek nem tetszhet, és már ott is kapok egy olyan benyomást a játékról, hogy egyáltalán ezzel érdemes-e nekem foglalkozni vagy sem. Úgyhogy a Dobókocka csatornát azt bátran merem megint csak mindenkinek ajánlani, mert egy nagyon-nagyon klassz csatorna.
Na és akkor végre is értünk az egy tucatnyi magyar játék. Csatornának, amelyet ajánlottál. Zene után jöjjenek konkrétan a társasjátékok, melyeket ajánlani fog Péli Csaba, maradjanak velünk.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést Péli Csabával ajánlót, jöjjenek konkrétan a társasjátékok.
Ugye ezt már jó ideje megszokhatták a hallgatók, hogy négyes fogatokban haladunk, ugye múlt héten újra kezdtük az ABC-t, újra a számoknál tartottunk, és ma még jön 2 számmal kezdődő játék, majd áttérünk az A betűs játékokra. Ugye első játékunk Costa és Rola szerzőpáros, akik többek között a Café vagy a Dom Pierre című játékokról ismertek. Különlegességként egyébként a Dom Pierre az egy pezsgőkészítő játék. Nekem nincs meg, de olyan nagyon izgalmas, hogy a pezsgők világába is egy kicsit bekukkanthatnak a társasjátékosok. Az ő játékuk a Six Castles, megvallom őszintén, hogy nem tudom a spanyolban, hogy a hatos az hogy van, mert Castellos egyébként az eredeti cím, és még abban sem vagyok biztos, hogy spanyol, az biztos, hogy az Ibériai félszigetről jött a 2 úriember, tehát vagy portugál, vagy spanyol a játék. Lényeg az, hogy egy Carcassonnehoz hasonló lapka lehelyezős játékban lesz részünk, ahol kis négyszögletes lapkákat fogunk lehelyezni. Annyiban különbözik a Carcassonne-tól, hogy itt ezek a lapkák 4 részre vannak osztva, tehát középen van egy kis út, mind a 4 sarkán van egy-egy kis terület, és ezeket a területeket fogjuk összeillesztgetni, és azért sokkal-sokkal okosabb a játék, azt gondolom, mint a Carcassonne, mint az alap Carcassonne, ugyanis itt rengeteg mindenre oda kell figyelni, hogy hogyan érintkeznek a lapjaink, hogy amikor bezárunk valamit, azután mit kapunk. Nem mennék igazából bele a szabályokba, hogy mennyire összetettek a dolgok, de nagyon klasszul ki van azt találva, hogyha lerakok valamit, akkor egyrészt azon kell gondolkodnom, hogy amikor ezt lerakom, akkor azzal a területtel én mit kapok, de közben azon is kell gondolkodnom, hogy mivel a lapkámon ott van még 3 másik, vagy 2 másik, attól függ, hogy éppen miket használtam ki, de biztos, hogy lesz olyan része a lapkámnak, amit én nem használok ki. És ha a másik oda tesz mellé valamit, akkor lehet, hogy az neki fog, az ő malmára fogja hajtani a vizet. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes játék lett belőle, és ez mellett elég összetett a pontozása is. Tehát azt mondom, hogy egy jó szinttel följebb van, mint a Carcassonne, tehát nem feltétlenül mondanám beugró játéknak, Viszont aki egy kicsit komolyabb lapka lehelyezős játékra vágyik, akkor igazán merem ajánlani a Hat kastélyt, a Six Castles-t. Második játékunk Robert Brouwer, aki a Sneaky Bastard vagy a Gran című játékokról lehet ismert, már akinek, megvalószínűleg én egyikről sem hallottam, de Robert Brouwer egyik játéka megjelent magyar kiadásban is. Ezt a játékot úgy hívják, hogy Six Sense, hatodik érzék. Nem mondom, hogy föltalálta vele a szerző a spanyol viaszt, mert igazából annyi az egész játéknak a lényege, hogy szétoztunk egy pakli kártyából lapokat, megnézem a lapokat, és meg kell tippelnem, hogy a kezemben lévő lapokkal körülbelül mennyit fogok ütni. Ami itt érdekes, ugye hát ez ismerős lehet a Windows XP-ben, a Fekete Macskából, meg rengeteg más játékból. Itt ami érdekes benne, hogy a tippemet azt a kezemben lévő egyik lappal kell megtennem. Tehát olyan ütés mennyiséget kell tippelnem, amilyen számú lap a kezemben van. Tehát ha például azt mondom, hogy én négyet tudnék ütni, de négyes lap nincs a kezemben, akkor vagy háromast, vagy ötöst teszek le, de ha még háromasom meg ötösöm sincs, akkor lehet, hogy rákészülök arra, hogy két vagy hat lapot üssek. Tehát egy kicsit összetettebb és kicsit bonyolultabb így az, hogy megtippeljem, hogy mennyit fogok ütni. És ez mellett még egy különlegessége van az egésznek, hogy van néhány olyan lap, aminek van extra szabálya, ami valami picit megcsavarja a játékot, az egyiknél a kisebb lap üt, és a többi, tehát vannak különféle érdekességek, de egyébként egy abszolút egyszerű ütésvívős kártyajáték. Itt Kiskunhalason is az egyik külső drogériában lehetett kapni korábban, én is ott szereztem be. Hát a magyar szabály, amit adnak hozzá, az ugye szokás szerint ebben a drogériában csak ilyen Google fordító szabályok kerülnek általában a játék mellé, úgyhogy azokat annyira nem ajánlom, de én ebből készítettem rendes magyar szabályt, tehát ez a klubnál elérhető és letölthető, hogyha valakinek esetleg szüksége lenne rá. És akkor el is hagyjuk a számokat, és első A betűs játékunk az Aeons and Legacy, ugye azért A betűs, mert Aeon, így írják. Ez egy magyarul is megjelent társasjáték. Hát nem esküszöm meg rá, hogy ez a legnagyobb doboz a polcomon, de azért ott van a nagyon nagy dobozok között. Az Aeons End, tehát nem a Legacy, hanem amiből ez az egész kifejlődött, az Aeons End, ez egy egyszerű pakli építős kártyajáték. Egy különlegessége van, ugye a legtöbb pakli építős kártyajáték, hogyha ismernek a hallgatók ilyet, akkor ott megszokhattuk azt, hogy megkeverjük a lapjainkat, és a megkevert lapok utána valamilyen véletlen sorrendben fognak újra visszajönni a kezünkbe. Az Aeons End viszont behozott egy olyan szabályt, hogy abban a sorrendben fognak visszajönni a lapjaim, ahogy azokat elhasználtam. Tehát nagyon fontos a kijátszás sorrendje is, mert azok leteszem a dobópakliba, és amikor viszont elfogy a húzópaklim, és újra a dobópaklihoz kell nyúlni, akkor nem keverem a dobópaklit, egyszerűen csak átfordítom, és a legelőször használt lapom jön vissza újra a kezembe. Tehát lehet egy kicsit azzal is taktikázni, hogy milyen sorrendben játszom ki a lapokat. A játékot egyébként Jenny Iglesias és Kevin Riley, akik a Kodama Forestről is ismertek, illetve Nick Little, aki többek között a magyarul is megjelent Mars terraformálása Ares expedíciót is készítette, illetve mindhároman rengeteg Aeons End játékot készítettek, ugyanis itt is ugyanúgy, ahogy a legtöbb pakliépítős játéknál nagyon-nagyon sok kiegészítő létezik. A Legacy-ban, ami nekem megvan, az a különleges, hogy ugye ha emlékeznek rá a hallgatók, pár héttel ezelőtt beszéltünk a Zombie Kids és a Zombie Teens evolúcióról, ahol mondtam azt, hogy ezek azok a játékok, amik bizonyos mennyiségű lejátszott játék után fejlődnek. Azért van a nevében a Legacy, mert ez egy ilyen örökség típusú játék, ahogy ezt a szaknyelv hívja, vagyis vannak benne olyan dolgok, amikor nekem rá kell írnom egy kártyára, szét kell tépnem egy kártyát. Tehát olyan változtatásokat fogok végrehajtani a játékban, ami végleges. És a következő játéknál már ez a változtatás is érvénybe fog lépni, és az Aeons End Legacy-ban egy nagyon klassz történetet fogunk végigjátszani az Aeons End világában, úgy, hogy minden egyes lejátszott történet végén változik, fejlődik a játék, új kártyákat kapunk, új ellenfelek lépnek be, és rengeteg-rengeteg megtalálható és felfedezhető titok rejlik a dobozban, úgyhogy nagyon bátran merem ajánlani bárkinek, aki bele szeretne ebbe vágni. Ha jól emlékszem, még mindig kapható. Nem mondom, hogy olcsó a játék, szerintem ilyen 20-as körül van normál áron, akciósan mondjuk ilyen 15 körül lehet beszerezni, viszont ha azt nézem, hogy ehhez mondjuk le lehet ülni négy embernek, és az a négy ember, mire végigjátsza ezt a történetet, az több 10 óra. Tehát, hogyha ezt így visszaosztom, akkor viszont egyáltalán nem gondolom azt, hogy egy túl drága dolog lenne. Viszont amit ad, az teljesen más élmény, mint nagyon sok normál társasjáték, ezzel, hogy a Legacy-nak köszönhetően ténylegesen megváltozik a játék egy-egy játék alkalom végén. Úgyhogy az Aeon Sand Legacy-t bátran ajánlom mindenkinek, és a végére hagytam egy első játékos szerzőpáros, Evan Halbert és Rian Mauk játékát, ami akkora siker lett, hogy magyar kiadást is kapott. Én nem is gondoltam egyébként, tehát annyira klasszul össze volt rakva az egész játék, hogy amikor én most utána néztem a felvétel előtt annak, hogy mit kell tudni a szerzőkről, akkor nagyon meglepett az, hogy ezen a játékon kívül nekik egyelőre semmi más nincs a palettájukon, és ezt a játékot úgy hívják, hogy After the Empire. A játékban az az egyik nagyon érdekes felütés, ami ugye korábban már, hogyha többször említettük már a birodalom alkonyával kapcsolatban jött ez elő, hogy mostanában kezd népszerű lenni az a hozzáállás, hogy ugye nagyon sokszor civilizációt építünk, birodalmat építünk, és az utóbbi időben egyre több olyan játék jelenik meg, ahol a birodalmunk már felépült, és most jön a hanyatlás rész, és itt is az After the Empire-ben egy birodalom bukása után vagyunk, tehát igazából úgy indul a történet, hogy a birodalom bukása után kis királyságokra szakadt a birodalom, és ezekben a kis királyságokban lesznek a játékosok egy-egy főúr, és igyekeznek a várukat építeni, védeni, a környező falukban élő falusiakat megvédeni különféle támadásoktól, és mindezt egy nagyon-nagyon különleges asztalképpel, ugyanis valóban fölépítünk egy várat, tehát szépen a vár falakat, a várkaput, a tornyokat, minden ott lesz az asztalunkon, ahogy épülnek, először csak a kis egyszerű fa palánkok, majd ahogy haladunk előre, kőből épülnek már a tornyok, a falak, tehát nagyon szépen épül az egész. Igazából az egész játékot én azt gondolom, hogy valószínűleg azok a játékok inspirálhatták, amik mondjuk számítógépen is vannak, ezek a építsünk egy várat, jönnek a támadások, és folyamatosan igyekezzünk megvédeni a támadások ellen, és valahogy ezt hozták át szerintem, hogy ez volt a szerzők célja, hogy ezt áthozzák a társasjátékos asztalra, és jól működik a dolog. Tehát folyamatosan építgetjük a várunkat, próbálunk erőforrásokat gyűjtögetni, katonákat felbérelni, viszont nagyon fontos, hogyha katonákat bérelek föl, azokat meg is kell etetnem az évszak végén. Ha viszont csak zsoldosokat bérelek föl, az lehet, hogy egy kicsit olcsóbb, és a végén nem is kell megetetnem, viszont az év végén ezek a zsoldosok ott hagynak engem a fenébe, tehát lehet újra elkezdeni építeni a sereget. Tehát ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mivel járok jobban, hogy zsoldosok, akik aztán ott hagynak a csaták után, vagy olyan emberek, akik folyamatosan kitartanak mellettem. Mind a kettő lehet egyébként egy nyerő stratégia, úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes játék, és mondom, nagyon különleges asztalképe van annak köszönhetően, hogy mindenki előtt ténylegesen egy várkastély fog felépülni.
Nagyon köszönjük az ajánlókat, reméljük, hogy ki fogják próbálni hallgatóink, de ne feledjék, hogyha nem szeretnék megvenni a játékokat, hanem jó társaságban kipróbálni, akkor ajánljuk nagy szeretettel a Tibor Társasjátékklubot.
Így van, illetve ugye már többször ígérgettem a korábbi adásokban, és végre elkészült, úgyhogy ennek az adásnak a leírásában már megtalálható lesz az a link, amin elérhető lesz a klubgyűjteménynek az éppen aktuális listája, és minden egyes játék mellett ott fog szerepelni az, hogy melyik adásban volt esetleg szó róla, ha már volt, illetve ha valaki egy kicsit szemfüles, akkor azt is észre fogja venni, hogy körülbelül egy ilyen 40-50 adásra előre be van tervezve, hogy mik vannak, tehát a játékok mellett lesznek ott olyan adásszámok is, hogy most a 103. adásban vagyunk, de lesz ott 140-es, 150-es szám is a játékok mellett, bízunk benne, hogy tart is addig ez a műsor. Ez mellett rengeteg plusz adatot még beletettem, tehát egyrészt ott van az én osztályzatom, másrésztről megtalálható a táblázatban, hogyha valakit érdekel a minimum játékos szám, a maximum játékos szám, a Board Game Geek által ajánlott játékos szám, hogy mennyi idő, egy átlagos játékidő mennyi ideig tart, illetve minden egyes játék mellé oda tettem a Board Game Geek-es linket is, tehát azon, ha rákattint valaki a Board Game Geek-es linkre, akkor azonnal a játéknak a saját oldalára fog kerülni, és ott még több információval lehet gazdagabb.
Hát Csaba, engem lenyűgöztél, tehát azért a hallgatóknak jelzem, hogy egy ilyen listát elkészíteni nem két perc.
Időben nem volt kevés, az a jó egyébként ebben, hogy ugye a Board Game Geek-ről rengeteg mindent beszéltünk korábban. Én egyetlen dolgot akkor kihagytam, mert én azt gondoltam, hogy ez nem feltétlenül az egyszerű mezei felhasználóknak van, de egy nagyon-nagyon jó API, egy használható kis programozási felülete is van a Board Game Geeknek, ahol klasszul le lehet kérdezni mindenféle információt, és utána ezt csak össze kellett rendezni. Tehát igazából a munka oroszlán része az a Board Game Geeké volt, mert náluk volt a rengeteg adat.
No, hát ez nagyon örvendetes hír, hallgatóink, most a minden egyes adásunknál mostantól kezdve a szövegben megtalálják ezt a linket, amelyben az összes elhangzott társasjáték megtalálható, hogy hol tudnak utána nézni, akár a rádiós adások között, akár a Board Game Geeken, és egy csomó nagyon hasznos információ.
Minden egyes adásra is ott vannak a linkek. Igen. Tehát az adott játék, ha például most megnézik az Eon Sand Legacy-t, vagy az After the Empire-t, akkor ott lesz mellette a 103. adásnak majd a linkje.
Fantasztikus, és számomra annak idején a legfontosabb információ, mennyi a játékidő, hiszen amikor a család leül, vagy két-három ember leül, tudni kell tervezni, hogy akkor mennyit tudunk rászállni időt.
Úgyhogy ez egy Google táblázat lett, ez gyakorlatilag az interneten elérhető, és gyönyörűen szűrhető mindenféle információkra.
Kell is, hiszen már legalább 300 játék szerepel benne. 300-ra tippelek.
Nem, hát benne van az összes, tehát gyakorlatilag a klubnak a gyűjteménye szerepel a listában.
A klub összes gyűjteménye szerepel, nem csak az
De
általán.
Most, ha a 103 adást nézzük, akkor is már olyan közel 500 játéknál
ja, igen,
járunk.
Ha 103 adás, igen, 4-5-6-osával felszorozva. Tű, hát akkor kell a kereső.
Úgyhogy szűrni is lehet, és mindenféle hasznos keresni. Információk ott vannak a táblázatban.
Csaba, nagyon-nagyon köszönjük a munkádat, köszönjük az ajánlót, és hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Látogassák meg őket a Tibor Társasjáték Klubban minden pénteken délután 2-től 6-ig a Martonosi Pál Városi Könyvtárban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.